Az Országos Széchenyi Könyvtárban 170 plakátot, vagyis hirdetményt őriznek Sátorai a Újhelyből az első világháború időszakából. Hogyan sikerült erre a tetemes plakátgyűjteményre szert tenni, és hogyan zajlik ennek a feldolgozása?
Hát ezt a gyűjteményt már az első világháború legelején, 1914. szeptemberében elkezdték gyűjteni számos módon, tehát egyrészt a hivatalos szerveket kérték fel, hogy küldjenek be minden az első világháborúval kapcsolatos dokumentumot, nyomtatványt, de felkérték az embereket is, hogy küldjenek be minden dokumentumot, ami a háborúra vonatkozik, az akkor már beérkező köteles példányokat is átsorolták, illetve külföldről is vásároltak komoly mennyiségben, nagyon komoly külföldi anyagunk van. Mind a szöveges plakátokból, mind grafikus plakátokból, illetve újságokból, különböző folyóiratokból, könyvekből.
Miről tanúskodnak ezek a plakátok, hiszen nagyon fontos kordokumentumok?
Hát ezek a plakátok a legtöbb ember számára elsődleges hírforrások voltak, és sokan csak ez alapján tudtak tájékozódni az éppen aktuális helyzetről a fronton, illetve a hozzátartozóik sorsáról, a bevonult hozzátartozóik sorsáról.
Tematizálhatjuk ezeket a plakátokat vagy hirdetményeket, hiszen a hátországban lévő emberekhez szóltak, de akár az ő mindennapjaikról is szólhattak ezek a plakátok, arról, hogy hogyan viselkedjenek a háború alatt, illetve arról is, hogy mi újság van a fronton.
Igen, ezek a plakátok leginkább a hátország kutatásában elsőrendű források, hiszen bár a frontról is érkeztek hírek, de legtöbbször arról szólnak különböző rendszabályok, ezek a hivatalos szervek hirdetményei, rendeletei. Említhetjük például a polgárosság szervezését, a különböző árszabásokat, az árdrágítók elleni fellépést, a különböző egészségügyi szervezetek, illetve kórházak működéséről is szóltak különböző szabályzatok, különböző hirdetmények, a megfelelő viselkedés járványok idején, hiszen akkor már felütötte a fejét a kolera járvány például. Később aztán különböző oltásokról, védőoltásokról is szó esett, egészségügyi megelőző intézkedésekről. Például a kolera járvánnyal kapcsolatban gyakori volt, hogy felszólítottak mindenkit, hogy tartsa rendben az udvarát, tartsa tisztán a környezetét, a házát, az udvarát, és nagyon figyeljen oda a higiéniai alapokra.
Említette, hogy ezek voltak a korban a legfőbb információ szolgáltató források. Ugye tudjuk, hogy mozgókép már létezett ebben a korban, a rádió története is elindult, telefonhírmondó már volt, újságok szép számmal, de hát ezek nem álltak mindenkinek rendelkezésére. Hol biggyeztették ki ezeket a plakátokat, ahol mindenki jól látta őket, illetve mennyire számítanak ezek hiteles forrásoknak, kimondottan a frontról érkező hírekre gondolok?
Hát ezeket a hirdetményeket megpróbálták a legfrekventáltabb helyeken kifüggeszteni, de mint ahogy a helytörténeti múzeum is szóba került, akár a kávéházak falán is ez szerepel, tehát valaki csak azért ment be a kávéházakban, hogy elolvassa ezeket a hirdetményeket. Hát a hitelességük szempontjából itt valószínűleg az elsődleges szempont az emberek megnyugtatása volt, tehát gyakori példa az, hogy éppen aktuális orosz betörést próbálták elsinkofálni, illetve próbáltak más frontokról pozitív híreket becsempészni ezekbe a hirdetményekbe, tehát leginkább, ha éppen rosszul állt az osztrák-magyar hadsereg szénája, akkor egy franciaországi vagy egy szerb támadásról, sikeres támadásról tudósítottak inkább.
Nagyon fontos volt számomra az a plakát sorozat, hiszen több ilyen plakát is vagy hirdetmény is megjelent, amely arról szólt, hogy ne terjesszünk rémhíreket, illetve hogy hogyan kell viselkedni rendesen és emberhez méltóan a háború mindennapjaiban.
Igen, ugyanis Sátorai helyen már csak azért is, mert közlekedési csomópont volt, nagyon sok ember megfordult, és ez megfelelő táptalaja volt a rémhírek terjesztésének. Ezt több szempontból is meg kellett fékezni, egyrészt, hogy ne törjön ki bármilyen hisztéria, illetve tömeges elvándorlás, másrészt ezek azért gyakran alaptalanok voltak, és erről szól nagyon sok hirdetmény, hogy az emberek jól fontolják meg, hogy milyen anyagai lehetőségeik vannak, mekkora kárt okozhat nekik, hogyha ők elmenekülnek, és gyakori az a tanács, hogy inkább maradjanak otthon a házukban, mert azt kevésbé fogják fosztogatni például az orosz megszálló csapatok.
Most is egy menekült hullám söpör végig több év óta Európán, de hát akkor is az első világháború idején is elindult a menekült hullám. Voltak szép számmal plakátok, amelyek kimondottan erről szóltak.
Igen, hát a legelső az a galiciai orosz betörés alkalmával a galiciai menekültek voltak, akikkel az is probléma volt, hogy ez egy lengyel terület volt, tehát itt lengyel rutén lakosság volt, illetve nagyszámú zsidó lakosság, és ez feszültséget szült az emberekben. Mindazonáltal Sátorajóhelyen is próbáltak humanitárius szempontokat követni, és segíteni a menekülteket.
A segélyezésről is sok plakát szólt, a katonák segélyezéseiről és az embereknek is a segélyezéséről, akiket mondjuk veszteségért az első világháborúban.
Hát igen, egyik jellemzője ez, mint mondtam, a hátország küzdelmeire világítanak le rá legjobban ezek a hirdetmények, ezért gyakran olvashatunk arról, hogy milyen feltételek mellett kaphatnak hadsegélyt a bevonultak családtagjai. Gyakoriak voltak azok a megmozdulások, alulról szerveződő megmozdulások, amikor különböző érmelegítőket, hósapkákat, hócipőket lehetett készíteni a fronton lévő katonáknak, ajándékcsomagot lehetett kiküldeni. A katonák karácsonya is például erről is szólt. A Vöröskeresztre és az Augusta alappal együtt csomagokat küldhettek a frontra. Neki próbálta segíteni a fronton lévőket is, illetve azokat, akiknek a kenyérkereső bevonult és a család magára maradt.
Volt egy hirdetmény vagy plakát, amin szerintem az előadáson jelenlévő minden nőnek a szeme megakadt, ahol ugye arról volt szó, hogy a bevonuló katonák családtagjainak kiutalt segélyt a nők könnyelműen elköltik mulatságokra.
Igen, ez máshol is megjelent ez a hirdetmény. Azt azért hozzá kell tennünk, hogy a hadisegély az nem volt egy akkora összeg, amiből meg fel lehetett volna tartani egy családot. Mindazonáltal ezt mindig próbálták súlykolni az emberekbe, hogy egyrészt dolgozzanak, még hogyha a segélyre jogosultak is, és ez később már a különböző rokkantakra is igaz lesz. Tehát azt írták, hogy ingyen pénz nincsen, hanem dolgozni kell, hogyha segélyt szeretnének kapni. És igazándiból ezt próbálták tudatosítani az emberekben.
Aki Sátoraljaújhelyen él, az előbb-utóbb belebotlik első világháborús emlékekbe. Ilyen emlékhely például az Erzsébet kórház, vagy a Barak kórház, vagy a dohánygyár udvarán működő nagy vöröskeresztes kórház. És ezek a plakátok arról is szólnak, hogy hogyan ápolták az ide érkező sebesülteket, akik hát ugye szép számmal voltak. Én azt gondolom, hogy a plakátok olvasása során azért nagyon szépen kirajzolódik az, hogy nagyon helytáltak az itteni orvosok, vöröskeresztes ápolónők, akik tulajdonképpen a városban önkéntesen szerveződtek. Azért ez nagyon szép és nagyon hazafias cselekedet volt. Biztos máshol is így volt, de hát nyilván mi ezt tudjuk, és erre mi itt vagyunk büszkék.
Igen, ez máshol is így volt, de valóban számos hirdetmény szól. A Vöröskeresztes Kórházról egyébként nem is mutattam meg, arról külön van egy felhívás, amiben az embereket adományozásra szólították fel, hogy fel tudják szerelni ezt a kórházat. De ugyanígy a katonák ápolásáról is szó esett, meg az otthoni ápolásról is, ami 1914. december végéig egy bevett szokás volt, a könnyebb sebesülteket otthon lehetett ápolni. Erre jelentkezhettek házi asszonyok, hogy a könnyebb sérült katonákat otthon ápolják. Ennek valószínűleg a járványveszély vetett véget, amit aztán megszüntettek, de továbbra is nagy igény volt a katonák ápolására és gyógyítására, hiszen rengeteg sebesült és fertőző beteg érkezett a keleti frontról.
14-től 18-ig követtük nyomon a plakátokat. Mi volt az első plakát vagy hirdetmény, és mi az utolsó?
A legelső plakát az a részleges mozgósításra szólított fel július 27-én 1914-ben, ami valószínűleg még kevésbé érintette az itteni lakosokat, hiszen ez még a Balkán hadseregre és inkább a déli megyékből hívta be az embereket a szerbiai elleni hadjáratra. A legutolsó az pedig a SZESZ kiosztás volt az aratási munkákra, ami egy nagyon fontos dolog volt. Ezt minden évben egyébként olvashatjuk, hogy a központilag osztották ki, akkor már rég jegyrendszer volt, akkor már rég élelmiszerhiány volt, nyersanyaghiány volt, tehát a SZESZ-hez se lehetett csak úgy hozzájutni, és az arató munkásoknak viszont szükségük volt erre, úgyhogy meg volt szabva, hogy ki mennyiért fejenként egy-egy ember után mennyi szeszt igényelhet és kaphat, és ez mennyibe fog kerülni.
A 170 plakát elolvasása közben hogyan rajzolódik ki a kisvárosnak a háborús hétköznapjai? Mit tudunk meg összefüggésében ezekből a hirdetményekből?
Ezek a hirdetmények leginkább a helytörténeti kutatókat segítik, illetve olyan részletekre derítenek fényt, mint például az árdrágítás, ez egy meglévő probléma, mind a négy háborús évben ez egy komoly probléma volt, ezek a különböző visszaélések, a kereskedők visszaélései, de ugyanígy a jótékonysági rendezvényekről is olvashatunk, a különböző megmozdulásokról, ahogy szó volt arról a kórházak működéséről, a sebesültek ápolásáról. Ez igazándiból történelem alul nézetből, és ez arra világít rá, amit a könyvekből nem tudhatunk meg, maximum visszaemlékezésekből, naplókból olvashatunk, tehát a kis emberek életéről, illetve küzdelmeiről, nélkülözéseiről, ahogy ez az utolsó években is már a közművek hiányáról, illetve a vízszolgáltatás lekapcsolásáról is szólt. Azt olvashatjuk el, hogy az itthon maradottak mit éltek át.
Valóban megrendítő, és azt hiszem, hogy mindenki, aki végighallgatta, vagy végigolvasta ezeket a plakátokat, arra gondolt, hogy de jó, hogy ez nem most történik, és nem velünk történik.
Igen, hát ezt talán kevésbé hangsúlyozzák az első világháborúval kapcsolatban, hogy az emberek fokozatosan elszegényedtek gyakorlatilag minden társadalmi réteg, és egyre nagyobb volt a nélkülözés. Tényleg már a végén már a cipő javítása is jegyrendszerre ment, a végén már tojásjegy is volt, tehát minden alapvető élelmiszert, minden alapvető fűtőanyagot, világítóanyagot jegyre lehetett kapni, és az is jól látható, hogy amíg az első évben az adományozások során komolyabb összegeket tudtak összegyűjteni, ez az évek során egyre kevesebb lett, ugyanis az embereknek már nem volt pénze a jótékonykodásra, már a saját betevő falatukra sem volt feltétlenül pénzük. Mindenhez hozzájárult ez is, hogy nagyon sokan elveszítették a kenyérkeresőjüket, vagy hogyha vissza is kapták, az esetleg már hadirokkant volt, vagy súlyos beteg. Ekkor jelent meg az is, és komoly tényező lett, hogy a nőknek munkába kellett állniuk, és ha Sátorajóhelyről nem is, de számos helyről vannak olyan hirdetményeink, hogy ekkor indítottak a különböző napköziket, hogy az asszonyok beadhassák a kisgyerekeiket, és emelsenek dolgozni, és a női munka felértékelődött.
Az ország több részéről van az Országos Széchenyi Könyvtárban ilyen plakátsorozat, és ön ezzel foglalkozik. Melyiket tartja a legérdekesebbnek, vagy akár a legmegrendítőbbnek?
Sok szempontból lehet csoportosítani. Ugye elég nagy a szórás, tehát nagyon esetleges, hogy honnan mennyi anyagot küldtek be, tehát nagyobb városokban, például Pécsről egy-két plakátunk van, ezzel szemben Győrből, Veszprémből, Debrecenből több száz, 400-500 is akár. Ami nagyon érdekes, az talán a határokon túlra szakadt magyar területeké, tehát például van Kassáról, Kolozsvárról, Pancsováról, Ipolyságról, Ungváról, számos magyar településről, illetve a háborúban súlyosan komolyan érintett településről anyagunk, ezek, amik talán a legérdekesebbek. De a helytörténészek számára ugyanúgy érdekes lehet a székesfehérvári, veszprémi, vagy éppen a szegedi anyag, tehát meg feldolgozásra vár, illetve feltárásra vár, de mindenképpen a helytörténészek számára lesz érdekes.